Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, ez pedig a Közjól negyedik évadának első epizódja. Sokszor halljuk, hogy ha az egészségünkről van szó, legyen szó táplálkozásról, mozgásról, vagy a mentális jóllétünkről, hogy minden gyermekkorban dől el. Az, amit akkor látunk, tapasztalunk, alapjaiban határozza meg azt, ahogyan később az egészségünkről gondolkozunk. Ezért döntöttünk úgy, hogy ennek az évadnak az első adásában egy olyan témát fogunk körbejárni, ami egyszerre a gyerekekről és a felnőttekről is szól. Ma Magyarországon egyre komolyabb problémát jelent a gyermekkori elhízás, minden negyedik, ötödik gyerek túlsúlyos vagy elhízott. És ez nem csak az ő felelősségük. Sőt, elsősorban nem az ő felelősségük. Milyen fizikai és lelki következményekkel jár a túlsúly a gyerekek számára? És mit okoz ez a felnőtt korukban? De elsősorban hogyan lehet a családban közösen olyan szokásokat kialakítani, amivel mindez kezelhető, de leginkább megelőzhető? Ezekre a kérdésekre keressük a választ ma vendégemmel, Gágy Zsófiával, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának endokrinológus szakorvosával. Tartsatok velünk! Szia Zsófi, nagy szeretettel köszöntelek a műsorban.
Köszönöm, hogy elhívtatok.
Találtam egy olyan adatot, hogy a 90-es évekhez képest meg háromszorozódott az elhízott gyerekeknek a száma. Mekkora ma a probléma Magyarországon? Hány gyerek érintett az elhízásban, vagy hány gyerek túlsúlyos?
Van egy nagyon izgalmas nemzetközi felmérés, amiben nem csak magyar adatok szerepelnek, hanem a világ nagyon sok országában készítettek felméréseket. Ezek rendszeres adatgyűjtésekből származtatott adatok, és azért izgalmasak, mert nem csak azt mondják meg, hogy most mi a helyzet, hanem egy picit előrevetítik, hogyha a dolgok úgy alakulnak, ahogy az elmúlt években alakultak, akkor 5 év múlva, 10 év múlva mivel fogunk szembenézni. És ezek az adatok most azt állítják, hogy 2035-re, tehát 10 év múlva Magyarországon gyakorlatilag minden második gyerek túlsúllyal fog élni. Tehát valamilyen módon az ideálisnál nagyobb lesz a súlya. Ez egy nagyon-nagyon ijesztő szám. Most itt még nem tartunk, ez 10 év múlva lesz, ha nem változnak meg ezek a trendek, ezek az irányok, amik az elmúlt évtizedekben, ahogy mondod, akár a 90-es évek óta alakultak.
És mi annak az oka, vagy egyáltalán igaz-e az, hogy régen kevesebb volt az elhízott gyerek, kevesebben voltak túlsúlyosak?
Ez abszolút így van. Ennek az az oka, hogy az a környezet, amiben most élünk, azt úgy hívják, hogy obezogén környezet, tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden van körülöttünk, ami arra felett tol minket, és tolja a gyerekeket is, hogy ők nekik egyre nagyobb legyen a súlyuk. Ebben benne van az, hogy nagyon megváltozott az, hogy milyen ételekhez jutunk hozzá, hogy jutunk hozzá ételekhez, hozzátartozik az is, hogy hogyan közlekedünk, mennyit kell gyalog menni, mennyit használunk liftet, mozgólépcsőt, autót, vagy mennyire szállunk föl buszra, vagy megyünk inkább gyalog valahova. De ezen kívül is nagyon-nagyon sok olyan elem van, aminek egy részét nem is feltétlenül ismerjük. Sok-sok olyan vegyszer van, amiről tudunk, ami szintén úgy alakítja az anyagcserénket, hogy inkább megspóroljunk energiát és elraktározzuk. Néha azt szokták mondani a kutatók kicsit keserű humorral, hogy nem is biztos, hogy ez az érdekes, hogy mi van a lábosban, amiben leszünk, hanem hogy a lábos miből van.
A vegyszer kicsit megütötte a fülemet, ez nem tudom, lehet akár a mosópor, vagy effektíve az élelmiszerekben, a feldolgozott élelmiszerekben található vegyszerekre gondolsz itt kizárólag?
A feldolgozott élelmiszerekben található anyagok biztos, hogy számítanak, de a csomagoló anyagok, és hát a mosópor az lehet, hogy tényleg egy nagyon szélsőséges példa, de az edények, a lábasok, amiket használunk, azok közül tényleg van olyan kutatás, ami azt mondja, hogy számít, hogy mibe főzünk.
Tehát ez a kvázi természetestől eltávolodott környezetünk, ez minden elemében hat arra, hogy a gyerekeink mennyire lesznek fogékonyak a hízásra.
Nagyon sok elemében, igen.
Mikortól számít egy gyerek elhízottnak?
Ez egészen pontosan felállítható ez a definíció, tehát mind a túlsúlynak, mind az elhízásnak van definíciója. Ahogy felnőtt korban ismerjük azt, hogy a testtömegindexnek, tehát a BMI értéknek, ami ugye a testmagasságból és a testsúlyból származtatott érték, vannak olyan határértékei, ami fölött túlsúlyról majd még magasabb érték fölött elhízásról beszélünk. Ugyanezek az értékek, tehát a testtömegindex eltérései gyerekkorban is felállíthatóak, csak nagyon fontos, hogy gyerekkorban figyelembe kell venni a gyerek nemét és az életkorát is.
Tehát mondjuk a szülők is ez alapján tudnak tájékozódni, vagy van más jel, amiből lehet arra következtetni, hogy a gyereknek valamilyen problémája van a súlyával, vagy gyorsabban gyarapodik, vagy többet eszik? Tehát, hogy mik az első jelek, amire szülőként érdemes odafigyelni?
Gyerekkorban igazából ez egy nagyon-nagyon jó rendszer Magyarországon, hogy születéstől kezdve igazából az iskola befejezéséig a gyerekeket hivatalból rendszeresen méri a védőnő. Először a területi védőnő, később pedig az iskolai védőnő. Tehát, hogy nem is feltétlenül a szülőknek kell, hogy szöget üssön a fejébe, vagy szemet szúrjon, hogy valahogy megváltozott a gyerek alkota, hanem vannak hivatalos és nagyon formalizált mérési pontok, ahol a gyerek korábbi adataihoz hasonlítják, illetve más gyerekek adataihoz hasonlítják a gyermeknek a súlyát, magasságát, és ebből lehet egy olyan pont, amikor azt mondja a védőnő, azt mondja a gyerekorvos, azt mondja az iskolaorvos, hogy itt most valami történt, gondolkozzunk rajta, hogy mi lehet ez.
De feltételezem, nem kell rögtön megijedni, mert lehet egy olyan növekedési szakasz is, vagy történt olyan változás, ami mondjuk átmeneti súlygyarapodást okoz, de aztán visszaáll.
Természetesen igen, ugyanakkor abban is egy picit érdemes gondolkozni, hogy a túlsúly, az elhízásnak egy része az egy genetikai adottságoktól függ, ami azt jelenti, hogy túlsúlyos vagy elhízott szülőknek nagyobb eséllyel lesz a gyermeke is túlsúlyjal élő vagy elhízott. És ezért egy olyan családban, ahol tudjuk, hogy a sokadik generációban jelenik már meg a túlsúly, és ismernek föl ehhez kapcsolódó betegségeket, szövődményeket, ott már nagyon-nagyon hamartól érdemes a gyereket ilyen szemmel figyelni egyrészt, az körülötte levő orvosnak, védőnőnek, másrészt a táplálása, hozzátáplálása kapcsán figyelni arra, hogy hol vannak azok a pontok, ahol lehet változtatni, ahol meg lehet előzni ezeket a betegségeket.
És talán csak pár szóban érintsük az evés zavarokat is. Mit érdemes tudni a gyerekkori evés zavarokról?
Fontos azt elkülöníteni, hogy az, hogy egy gyerek többet eszik, vagy éppen kevesebbet eszik, ennek nagyon sokféle oka lehet, és hogy ez bizonyos helyzetekben egy pszichológiai problémának a jele, és a háttérben valamilyen olyan pszichológiai eltérést kell keresni, aminek a megoldása már nem biztos, hogy a családon belül megoldható. Ezeket az evészavarokat, amik a gyermeknek az evéssel való viszonyának egy megborulását jelentik, ezeket már nem biztos, hogy a család fogja megoldani, és biztos, hogy nem az lesz a megoldás, hogy miért nem eszik többet, vagy miért nem eszik kevesebbet.
Mi az oka annak, hogy ilyen mértékben nő az elhízott gyerekeknek a száma? Milyen trendek húzódnak meg a háttérben, aminek a környezeten túl ez lehet az eredménye?
A környezeti hatásokat mindenképp nagyon figyelembe kell venni, de azt is nyilván figyelembe kell venni, hogy a családból milyen mintákat kapnak ezek a gyerekek, hogy a szülők maguk hogyan esznek, milyen ritmusban esznek, milyen szempontok szerint esznek, vagy éppen hogyan mozognak. Gondolok csak arra a nagyon egyszerű dologra, hogy mondjuk egy olyan családban, ahol egy közös vacsora után minden felnőtt úgy áll föl, hogy jaj, de jól degeszre ettem magam. Tehát egy egészen más célja van az étkezésnek, vagy más funkciója van az étkezésnek, ott az az étkezésnek a legfőbb szintje, hogyha valaki már teljesen tele van ennivalóval. Egy olyan családban, ahol a szülők vagy a felnőttek azzal állnak föl, hogy milyen finom volt a fűszerezése ennek vagy annak az ennivalónak, egészen másfele tolódik el egy gyerek érdeklődése az adott étellel vagy étkezéssel kapcsolatban.
Talán így itt ugrik az be nekem, hogy nem is feltétlenül mindegy, hogy étkezésnek hívjuk, vagy táplálkozásnak. Tehát amikor étkezünk, és tényleg degeszre esszük magunkat, és nem az élményre figyelünk, az egy nagyon más dolog, mint amikor táplálkozunk, és alapvetően úgy állunk mondjuk akár egy vacsorához, hogy milyen ízekkel, milyen tápanyagokkal fogjuk táplálni a testünket. És valahogy ez ugrott be arról.
Ez is abszolút így van, meg hát ezt abszolút fel kell ismernünk, hogy az evésnek nagyon sok funkciója van, tehát hogy valóban van egy táplálkozási, meg van egy olyan funkciója, hogy ellássuk szükséges tápanyagokkal, meg kalóriával a testünket, de hogy az emberek általában nem csak emiatt esznek, hiszen esznek azért, mert valamilyen ünnep van, valamilyen program van, moziba megyünk és popcorn teszünk, közös születésnap van és tortát fogunk enni, nagy családi karácsony van, ezért végig kell enni az egész menüt, amit minden évben hagyományosan végigeszünk, és ez nem csak közösségben szabályozódik, közösségi vagy kulturális szabályok mentén, de nagyon az egyéni életben is egy csomó olyan pont van, akár az, hogyha valaki jutalmazású leszik valaki valamit, vagy bánatában eszik valamit, vagy sokan vannak, akik a feszültségüket evéssel oldják, tehát, hogy mind a közösségben, mind az egyéni szinten megjelennek olyan étkezési funkciók, amiknek a célja alapvetően nem a táplálkozás.
Ahogy készültem a beszélgetésünkre, beszélgettem, meginterjúztam pár ismerősömet, akiről tudom, hogy gyerekkorában súly problémái voltak, és hogy ott milyen okok voltak, és így nagyjából két csoport volt. Az egyik az, aki mondjuk a szülői mintában azt látta, hogy a szülő vagy ezt a mértéktelen evést, vagy a rossz típusú ételeknek az evése, kvázi ez volt a minta, amit maga előtt látott, és a másik csoport pedig az volt, aki ezzel volt jutalmazva, hogy nem tudom, vagy akár egy ünnep alkalmával, vagy akár nem tudom, jól teljesített valahol, és akkor az a vacsora jött, amit imád, vagy akkor elmehetett a McDonald'sba, és hogy egy ilyen jutalmazási rendszer kapcsolódott még így ahhoz, hogy ők később mint örömforrás, önjutalmazás eszközeként kezdtek el egyre többet enni.
Az evéssel való jutalmazás az nagyon-nagyon sok családban működik, akár azzal is összekötve, hogyha szépen megeszi az ennivalónak azt a részét, amit mondjuk a szülő fontosnak tart, akkor meg lehet jutalmazni valamivel, amit a gyerek tart fontosnak. Ugye a legegyszerűbb példa, ha szépen megeszed a spenótot, akkor kapsz desszertet mondat. Ezzel kettő nagyon nagy baj van. Az egyik az, hogy a spenót az egy hihetetlenül legyőzendő akadályként fog megjelenni a gyerek előtt. Igen, tehát, hogy valami, amivel meg kell küzdeni, és minél inkább meg kell vele küzdeni, annál inkább fog szörnynek tűnni. A másik pedig az, hogy a desszert maga, az meg fölkerül valahova egy ilyen elérhetetlen távolságba. A másik pedig az, hogyha jutalmazásra használja az ennivalót a szülő, akkor az is előfordulhat, hogyha van egy olyan pont, hogy mondjuk az orvos azt mondja, hogy meg kéne változtatni a gyereknek az étkezését, és ki kéne venni ezeket a fölösleges vagy túl sok kalóriát tartalmazó ételeket, akkor hogyha elvesszük a gyerektől azt, amihez ő eddig hozzászokott, hogy ő neki az volt a jutalom, akkor hirtelen azt fogja érezni, hogy ő nem csinálja jól a dolgokat, hiszen nem kapja meg azokat a jutalmakat, amiket korábban megkapott.
Így belegondolva ebbe, meg a jutalmazásba, eszembe jutott még egy olyan aspektus, amikor mondjuk eléd teszi a szülőd az ételt, és kvázi a visszajelzést várja. Tehát, hogy azáltal kap jutalmat a szülő, idézőjelesen, hogy te boldog vagy attól az ételtől, és megeszed az egészet, és arra is rászokik a gyerek egy ilyen helyzetben, hogy már csak azért is megeszi, ami előtte van, mert ezzel örömet okoz az édesapjának, édesanyjának, vagy a nagymamájának, vagy aki éppen elérakta azt az ételt.
Igen, ez is nagyon sok családban működik, ez, hogy a szeretésnek, meg a törődésnek a nyelve az etetés, és valóban, hogyha egy ilyen helyzetben valaki visszautasít valami ennivalót, akkor az olyan, mintha a szakácsnak a szeretését utasítaná vissza. Tehát azt mondaná, hogy nem kérek ebből, hogy te ennyire törődsz velem. És nagyon nehéz szokott egy ilyen helyzetben is valóban változtatni egy családnak vagy a gyereknek az étkezési szokásain.
Mi a kapcsolat a gyerekkori túlsúly vagy elhízás és a kontroll között?
Ez sok felett tud mozogni ez a kontroll ezekben a helyzetekben, mert ahogy mondtad, sok felnőtt, akinek van emléke arról, hogy ő gyerekkorában túlsúllyal élt, arra emlékszik vissza, hogy őre folyton rászóltak, hogy ne egyen annyit. Tehát, hogy ez is egy gyakori szülői nehézség, hogy ő úgy érzi, hogy kontrollálni kéne a gyerekének a súlygyarapodását.
Miután ő arra kondicionálta, hogy akkor az a jutalmazza,
hát, vagy arra kondicionálta, vagy nem kondicionálta erre, ezt nem tudjuk megmondani, de hogy úgy látja, hogy túlzott mértékű a gyereknek a súlygyarapodása, ez lehet, hogy így van, és lehet, hogy nincs így, és ezért folyamatosan kontrollálni próbálja. És ez egy nagyon-nagyon rossz élmény gyerekként, hiszen minden alkalommal, amikor kinyúlik egy ennivalóért, akkor kap valami megjegyzést rá, és ennek vannak szélsőséges esetei, amikor mondjuk gyerek karácsonyra ajándékba lukas kanalat kap a családtól, vagy ezzel is támogassák az ő fogyókúráját. És ez például nagyon-nagyon könnyen el tudja vinni a gyereket egy nagyon ambivalens és akár kóros kapcsolatba is az evéssel kapcsolatban, hiszen folyamatosan kap egy negatív visszajelzést, ha enni szeretne.
Mit okoz ez pontosan a gyerekbe, és ezt hogyan viszi magával tovább az életében?
Hát ez nagyon változó, és azért gyerektől is függ, és nagyon függ hogy attól, hogy ez a környezet mennyire hatásosan vagy nem hatásosan kontrollál, de ez biztos, hogy sok-sok felnőttnek, aki egy ilyen környezetben nőtt fel, ez probléma, és jelent problémát aztán a saját felnőttkori evésével kapcsolatban, és sok helyzetben látjuk azt, hogy az akár éppen csak minimális túlsúllyal élő gyereknek épp a szüleit kell arról meggyőzni, hogy engedjék el a gyereket, és engedjék nyugodtan, hogy annyit tegyen, amennyit enni szeretne, mert ha ennyire szigorúan fogják, és ennyire próbálják kontrollálni, akkor esetleg elindíthatják egy olyan úton, hogy valóban kicsúszik az egészséges testalkatból, és akár egy túlzott soványságba, akár egy túlzott mértékű hízásba megy bele.
Nekem a kontroll amúgy arról az oldalról jutott eszembe, hogy a gyerek érezheti azt, hogy mondjuk a szülői kontroll, ami mondjuk akár más életterületeire is hat, azzal egyszerűen nem tud mit kezdeni, ez rengeteg feszültséget okoz benne, és mondjuk az egyetlen dolog, ami fölött kontrollt tud szerezni, az, hogy mit tesz meg, mit nem eszik meg, és mondjuk ebből tud kialakulni az, hogy akár kórosan keveset, vagy kórosan sokat kezd lenni, mert a kontroll az itt az étkezésnél az ő kezében lehet.
Olyan családdal is nagyon sokszor találkozunk, ahol ez az egyetlen valóban, ahogy mondod, amiben a gyerek azt érzi, hogy az ő kezében van a döntés, illetve itt lehet azt, hogy akkor ő bemegy a szobájába, magára csukja az ajtót, és akkor titokban eszik, ami szintén egy kontrollszerzés.
Vissza a kontrollból kicsit visszalépve az életmód, a szülők által mutatott életmód irányába, neked mi a tapasztalatod, hogy a szülők időben tudnak azzal kapcsolatban kapcsolni, hogy az a minta, amit ők mutatnak, az lesz az elsődleges? Tehát, hogy az nem fog feltétlenül, vagy inkább kérdezem, hogy működik az, hogy én mondjuk a gyerekemet próbálom arra rávenni, hogy kevesebbet egyen, meg ne egyen chipset, meg menjen el mozogni, hogy használja otthon, hogy én chipset eszem, nem mozgok, bekapok egy kekszet ebéd előtt, akkor én rá tudom venni a gyerekemet, hogy más csináljon, mint amit én mutatok neki?
Alapvetően én azt gondolom, hogy a szülőkben az működik, mindig minden szülőben, hogy a maga képére nevelje a gyerekét, és hogyha olyan dolgokat csinál a gyereke, amit ő szokott csinálni, hogyha úgy nő föl, és hasonlít rá, az ember szülőként nagyon nagy elégedettséggel tölti el. És ebbe a rendszerbe el kell fogadni azt, hogy akkor, hogyha a gyerek hasonló alkatú és hasonló életmódú, mint a szülő, azt ugyanúgy a szülő el fogja fogadni. Egy ilyen helyzetben egy orvosnak mondjuk az a dolga, hogy azt rá tudja mutatni, hogy ugyanaz életmódot, az alkatot a szülő örökítette a gyerekére, de érdemes lenne megnézni, hogy az egyes betegségeket is feltétlenül örökítenie kell-e. Tehát rendben van, a cukorbetegségre való hajlamot örökíti, de mi lenne, hogyha elkerülhetné a gyereketnek a cukorbetegségnek a kialakulását? Olyan is van, amikor a szülő nem vesz tudomást a saját alkatáról, a saját életmódjáról, és azt mondja, hogy én nem értem a gyerekem, miért nem csinálja. Én mondom neki, hogy menjen el. Ilyenkor meg nyilván az a feladata az orvosnak, hogy arról győzze meg a szülőt, hogy valamilyen módon legyen partnere a gyereknek, és támogassa, ne csak azzal, hogy elküldi esténként futni, vagy lukas kanalat ad neki, hanem inkább olyan eszközöket adjon a kezébe, és olyan támogatást adjon, amivel tényleg fog tudni változtatni.
És ebben látok nyitottságot, vagy ebben akár amilyen folyamaton ti végig kíséritek a szülőket és a gyerekeket, hogy ez erre nyitottak a szülők? ezzel sikerre jártok ebben?
Próbáljuk nagyon meggyőzően magyarázni, és meggyőzni, és úgy mondani nekik, hogy ezt el tudják fogadni, és olyan feladatokat adni mindenkinek a családban, amit hatáskörében áll meglépni.
Vannak érzékenyebb és kevésbé érzékeny gyerekek, akikkel mondjuk adott esetben, vagy mondjuk fogékonyabbak is a súlygyarapodásra, vagy érzelmileg jobban megterheli őket a környezet, és emiatt többet tesznek, vagy úgy általánosságban mi az, amit mondjuk lehet általánosságban elmondani azokról, akik ilyen problémával küzdenek?
Az a rész, az tényleg nagyon különböző, hogy vannak gyerekek, akik azért tesznek többet, mert nagyon szeretnek enni, és nagyon szeretik az ízeket. És ez az akár egészen pici kortól jelen lehet, ez nagyon nagy élmény volt. Először egy olyan kislányt láttam először 2-2 és fél éves korában, egészen extra magas súllyal, tehát hogy bőven-bőven sok-sok-sok kilóval volt a súlya magasabb a számára ideálisnál, és az derült ki, hogy ő nagyon szeret enni, és nagyon jókat eszik, és ez egy nagyon jó ízlésű kislány, aki 2,5 éves korában a kamember sajtot szerette, és tőkehalmája tevet tárkonyos ragulevesben, tehát, hogy egy csomó egyébként nagyon, nagyon kifinomult, és nagyon felnőtt ízlésre valló dolgot. És egy ilyen gyerek az egy egészen más történet, mint egy olyan gyerek, akinek valamilyen érzelem vagy indulatfeldolgozási zavar miatt az evés nagyon erősen kötődik érzelmekhez, vagy éppen szorongáshoz. Mert ott annál a kislánynál, aki egyszerűen szeret sokat enni, meg jókat enni, azt lehet mondani, hogy próbálják egy picit kontrollálni a mennyiségeket, ne adják oda az egész kamember sajtot egy uzsonnára, és át fog menni a dolog, mert el fogja tudni fogadni a gyermek, hogy ezt a nagyon finom dolgot, ezt majd a következő étkezésre fogod megenni. Olyan helyzetben, amikor egy csomó érzelem is kötődik, meg indulat az evéshez, és nem az ízekről, vagy a jól lakottságról szól, ott muszáj a pszichológiai részével is foglalkozni, muszáj megtanulni az indulatait máshogy feldolgozni, a stresszt máshogy oldani, a rossz kedvével máshogy feloldani, mint étellel, mert hogyha elveszem tőle az ételt, akkor ott marad a pszichológiai problémával, a stresszel, a szorongással, a rossz kedvel, és nem lesz eszköze, hogy legyőzze őket.
És ezt hogyan lehet megállapítani? Tehát szülőként ez teljesen egyértelműen általában elkülöníthető, hogy a gyerek egyszerűen csak imádja az ízeket, imád enni, és úgy eszik, mint ez a kislány, vagy tényleg a szorongásával küzd, és azért nyúl az ételhez.
Én azt gondolom, hogy ezt a szintet már nem biztos, hogy a szülőnek kell eldöntenie, hanem ebben tud neki segíteni a házi orvos, gyerekorvos, vagy hogyha ő is bizonytalan, akkor ő is tovább tud lépni, és pszichológus segítségét kérni.
Mi az, amit mindenféleképpen érdemes tudni a fizikai következményeiről annak, hogyha nem avatkozik be a szülő? Tehát milyen veszélyek járnak azzal, hogyha nem figyel arra oda, hogy az elhízásával kezdjen valamit a gyerekének?
Beszéltünk már ugye a cukoranyagcserezavarokról, cukorbetegségről, említettem azt hiszem már a magas vérnyomást is, de nem beszéltünk a máj károsodásáról, a vérzsírszintek változásáról. Nagyon sokszor látjuk picike gyerekekben, hogy ez az asztmás nehéz légzés sokkal erősebben jelentkezik túlsúllyal élő gyerekeken, tehát a légzésszavaroknál, vagy akár egy alvás közben kialakuló légzésszavarral. Sokszor látunk ízületi, tehát alapvetően a láb ízületeinek a károsodását, de fontos ott például figyelni arra, hogy ez lehet, hogy inkább egy kiváltó ok, tehát egy rosszabb funkciójú bokaízület vagy térdízület mellett egy gyermek kevésbé fog tudni mozogni, és a kevesebb mozgás mellett inkább hajlamos lesz túlsúly kialakulására. És amiről nagyon fontos beszélnünk, ugye említettünk már pszichológiai problémákat, de hogy a túlsúlynak, az elhízásnak következménye is lehet egy csomó pszichés probléma, szorongás, vagy akár depresszió is, és ezeket is nagyon fontos felismerni és kezelni.
Mi az, amivel a leggyakrabban találkozol ezek közül?
amire azt gondolom, hogy az orvosi szűrővizsgálatok először rá szoktak mutatni, azok a cukoranyagcserezavarok, vagy a máj enzimek emelkedései, mert ez akár már egy házi orvosi vizsgálatnál kiderülhet, amit viszont nagyon fontosnak tartok, hogy már akár az iskola orvos, akár az alapellátó házi orvos felfigyeljen rá, azok meg a pszichés változások, a depresszió, a szorongás, hiszen ezeknek a kezelése nélkül akár az életmódváltás is ellehetetlenülhet.
Ugye itt említettük a trendeket, és részben eszembe jutott ez a body positivity, ugye, uh-huh. ami az elmúlt a 2010-es évek óta lett nagyon felkapott, és aztán már azért van néhány olyan elágazása, ami nem feltétlenül túl jó, uh-huh. hogy az ilyen típusú trendek, akár mint az előbb említett body positivity, vagy a body shaming, tehát uh-huh. az, amiket most azért úgy lépten nyomon hallani, uh-huh. ezekkel mennyire találkozol?
A body shaming az szerintem egy nagyon-nagyon régi dolog, tehát hogy az hogy ugye a testalkat az valami, ami látszik, azt nagyon nehéz nem látni, amikor valaki valakivel találkozik, vagy akár nem is találkozik, csak elmegy mellette a buszon, vagy az utcán, és azt, hogy erre valaki megjegyzést tegyen, ez egy nagyon régi jelenség. Az, hogy azt mondja, hogy ez nyilván az illetőnek a hibája, hogy így néz ki, és nagyon-nagyon sok kárt lehet ezzel tenni, és azért nagyon nehéz, mert ez nagyon erősen beleépült a rendszerbe, és akár az iskolában, akár az óvodában, akár edzésen, de sajnos akár az egészségügyi helyzetekben is ezek a gyerekek nagyon sok olyan megjegyzéssel találkoznak, ami azt erősíti, hogy ők tehetnek arról, hogyha túlsúlyuk van, és hogy ha nem változtatnak ezen, csak azért, mert azt mondták nekik, hogy változtassanak, akkor az ő hibájuk lesz. A másik oldal, a body positivity, azt én gyerekorvosként nagyon, nagyon fontosnak és jó dolognak tartom. Éppen azért, mert rengeteg sztereotípiával és rengeteg bántással találkoznak ezek a gyerekek. Ugyanakkor nyilván fontos elválasztani azt, hogy az egészséget károsító hatásai az túlsúlynak, meg arról, hogy valaki a testében egyébként úgy, ahogy van, jól van, és érezze jól magát benne. Tehát, hogy azt nem mondom orvosként, hogy bármilyen testben az úgy tökéletes, ahogy van. Nézzük meg, hogy az adott túlsúly, az adott az elhízásnak a mértéke károsítja az egészségét. Ha igen, akkor muszáj változtatni a testalkaton, de az célom, hogy folyamatosan jól érezhesse magát a bőrében.
Mi a helyzet a gyerekeknek az önértékelésével? Tehát mint ilyen pszichológiai következmény, hogyan alakul akár gyerekkorban, és gyerekkorban a felnőtt korban az önértékelése annak, aki gyerekként túlsúllyal küzdött?
Éppen ezek miatt a megjegyzések miatt, a kedves beszólások miatt, én azt gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek nagyon nehéz a testük kell kapcsolatban egy jó kapcsolatot kialakítani, tehát azt, hogy azt érezhessék, hogy ők rendben vannak a testükkel, és ugye ezzel kapcsolatban azok a családok, vagy az a környezet, ahol állandóan azt mondják, hogy de miért nem fogysz le, a kedvenc kérdésem, miért nem dobsz le egy pár kilót, azokat a kilókat, azokat nem lehet ledobni. Tehát ahhoz, hogy valaki át tudja gyúrni, át tudja alakítani a testét, az aktív befektetést és munkát igényel. Ezt természetesen lehet úgy csinálni, hogy ne legyen reménytelen, hogy ne legyen megoldhatatlan, hogy ne járjon nagyon-nagyon sok lemondással. Az életmódot lehet pici-pici lépésekben átalakítani olyanra, hogy a test alkat az jól változzon, és ilyen szempontból a gyerekkor egy sokkal könnyebb időszak, hiszen ilyenkor még a magasság fokozódásával is számolunk, tehát hogy ezek a gyerekek tényleg meg tudnak nyúlni. És az a gyerek, aki 40 kiló 6 évesen, az, és emiatt kifejezett túlsúlya van, ez ugyanezzel a 40 kilóval 8 meg 10 évesen már bele fog kerülni a normál tartományba. Ugyanakkor azt el kell fogadni, hogy ehhez az életmódját meg kell változtatni, és az életmód megváltoztatása azért az egy nagyon-nagyon kemény, és nagyon sok odafigyelést igénylő dolog.
Hol indul el az a folyamat, hogy valakivel, gyerekkel vagy egy kamasszal megpróbáljátok elérni azt, hogy az önelfogadás irányába aktívan akarjon lépni. És ezt egy kicsit olyan éllel is kérdezem, hogy ha akár a én korosztályomban körbenézek a közvetlen környezetembe, akkor önelfogadásba nem feltétlenül járunk semmelyik korosztályban az élen, hogy mi a ti ilyen belépési pontotok a gyerekek, kamaszok felé.
Mi ugye a gyerekklinikán, az endokrinológia osztályon nagyon-nagyon sok gyereket vizsgálunk, akiknek az egyik fő tünete a túlsúly, és azt vizsgáljuk, hogy ennek a hátterében van-e valamilyen betegség, vagy ez egy genetikai adottság, és az életmódja az, ami meghatározta. De ebben ennek a kivizsgálási folyamatnak nagyon fontos eleme az, hogy használunk egy olyan pszichológiai kérdőívet, egy szűrőkérdőívet, ahol felmérjük, hogy egyrészt, hogy fölmerül-e, hogy van valamilyen vérzavar, vagy valami olyan súlyosabb pszichopatológiai állapot, ami nehezíteni fogja az ő életmódvá, vagy akár pszichológiai segítség nélkül el is lehetetleníti. És azt is megnézzük, hogy ő neki egyébként milyen a viszonya a saját testével, és hogyha azt látjuk, hogy vagy rossz, vagy van arra veszély, hogy ne legyen jó, akkor ajánlunk pszichológiai segítséget is.
És ezzel élnek általában?
Sokan igen, elfogadják.
És akkor akik mondjuk elkezdenek pszichológiai segítséget is igénybe venni, náluk ez a folyamat könnyebben lép aztán tovább, tehát ez azért kérdezem, mert nyilván nagyon nehéz lehet szülőként bent tartani, vagy támogatni a gyereket abban, hogy ezt csinálja végig, hogy ez ebbe akarja részt venni, hogy ne érezze azt, hogy vele valami baj van, hogy azért van ebben a helyzetben, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan zajlik egy ilyen folyamat egy gyerekkel.
Hát a szülőkön is nagyon sok múlik, de azért én azt gondolom, hogy az orvos, a pszichológus, a dietetikus, a gyógytornász mind el tudja magyarázni a gyereknek, vagy segít olyan pontokat találni, ami miatt a gyerek elfogadja, hogy amit mi ajánlunk, vagy javaslunk, az miért fogadható el, és miért léphető meg ez a pici lépés.
És mi az első lépés a jó szokások kialakításában? Tehát, hogy kicsit áttérve a beszélgetésünknek az olyan szempontból lényegi részére, hogy annak érdekében, hogy megelőzzük azt, hogy 2035-re minden második gyereknek ilyen problémája legyen, mit kell tennünk?
Én azt gondolom, hogy a meglevő szokásainkat érdemes felmérni, tehát például megtalálni azokat a pontokat, amikor enni szoktunk, vagy amikor a gyerekünk enni szokott, esetleg megtalálni ezeket a nem táplálkozási funkciói étkezéseket, és fölmérni, hogy ezeknek a mértéke, a mennyisége, a gyakorisága lehet-e, hogy nehezíti azt, hogy a gyermek megtartsa az egyébként számára ideális súlyt. Érdemes végig gondolni, hogy a családban vannak-e olyan genetikai adottságok, olyan betegségek, vagy túlsúly szövődmények, amit esetleg átadhatunk a gyereknek. És érdemes megnézni azt is, hogy egyébként a mi életmódi szokásaink, vagy azok, amiket a gyerekünknek adunk, azok mennyire szolgálják azt, hogy ő az testalkatát jól tudja alakítani, mennyire van lehetősége mozogni, mennyire támogatjuk, hogy mozogjon, hogy tudja ő szabályozni az étkezéseit, mi milyen módon szólunk bele az étkezéseibe.
Ezt tudsz esetleg olyan, akár nem tudom, példát vagy esetet mondani, ahol ez mondjuk nagyon jól működött, és amiből így érdemes tanulni?
Nekem a legizgalmasabb dolog, hogy a dietetikusaink először azt szokták kérni, hogy kezdjenek el reggelizni a gyerekek, ami adott esetben egy plusz étkezés is tud lenni. És akkor a szülő először csodálkozik, hát eddig abban arra törekedtek, hogy minél kevesebbet tegyen a gyerek. De attól kezdve, hogy a nap úgy indul el, hogy van egy reggeli, és ha lehet, akkor még 10 órait is visz magával a gyerek az iskolába, és csak utána jut el az iskolai ebédig, és ha lehet, akkor eljut az iskolai ebédig, de hogyha nincsen, vagy nem ehető az iskolai ebéd, akkor a család biztosítja azt, hogy ő a napközben is hozzájusson ennivalóhoz, akkor elkerülhető az egyébként nagyon gyakran előforduló helyzet, hogy úgy ér haza a gyerek az iskolából, hogy farkas éhes. És akkor nagyon nehéz kontrollálni azt, hogy valaki mennyit eszik, vagy mit eszik meg.
Ez tulajdonképpen a vércukorszínnek a szinten tartása egész nap, nem?
Ebbe a vércukorszintnek is van szerepe, meg még a bélrendszer működésében, tehát hogy ebben nagyon-nagyon sok elem van benne. Tehát, hogyha elindulunk onnan, hogy valamit egyen reggel, és biztosítjuk azt, hogy napközben is legyen olyan ennivaló, amit tud enni, és esetleg nem valami, amit hirtelen égségében vesz gyorsan az automatából, hanem valami, amit már előző este végig gondolunk, ami mondjuk egy szendvics, amiben van fehérje, van rostát, vagy zöldség van benne, vagy teljes kiörlésű pékáruból van. Ezzel is az irányba fogunk tudni hatni, hogy a rákövetkező étkezésnek is tudni fogja a gyermek kontrollálni a minőségét és a mennyiségét is.
Van a táplálkozáson kívül, vagy a reggelin kívül bármi olyan más, amilyen példaként nagyon erős volt, vagy nagyon sikeres átalakulása volt akár egy család szokásainak?
Mozgásból is abszolút szoktunk tudni ilyen nagyon-nagyon pici lépéseket ajánlani, tehát hogy akár azt is, hogyha valaki nagyvárosban közlekedik, és busszal közlekedik, vagy villamossal közlekedik, vagy akkor szálljon le egy megállóval korábban, vagy szálljon föl egy megállóval később az adott járműre. Tehát nem azt kérjük, hogy ezentúl fusson esténként 6 kilométert. Egyszerűen az, hogyha van egy plusz megállónyi gyaloglás, vagy van egy plusz emeletnyi lépcsőzés, az már elindíthat egy olyan változást, amit aztán nyilván lehet bővíteni, de hogy az fontos, hogy ne olyan célokat tűzzünk ki se magunk elé, se azok elé, akiknek segíteni akarunk, ami egy nagyon-nagyon nagy lépés, és ezért nagyon távol van. Ha én azt mondom, hogy egyen több zöldséget, az sose lesz elérhető, mert mindig lehet még több zöldséget tenni, de hogyha azt mondom, hogy lehet-e az, hogy mostantól kezdve hétfőn, szerdán és pénteken a 10 órai szendvicsbe van 3 karika kígyóborka, az egy olyan cél, amit lehet tudni, hogy tudott-e teljesíteni, hiszen szombaton meg lehet nézni, hogy igazából volt-e kígyóborka a szendvicsben.
Tehát itt valahol egy kicsit a gondolkodást kell olyan módon átalakítani, hogy ne rögtön azt akarjuk elérni, hogy a gyerekünknek nem tudom néhány kilót fogyjon, vagy ne legyen súly problémája, hanem hogy átalakítsuk ezt a közös működést, és ha aznap csak egy villamos megállóval többet, vagy nem tudom, 2 répával többet tudunk tenni önmagunkért, akkor ez egy ilyen napi, nem tudom, cselekedet legyen, és hogy kb. Annyira egyértelmű, meg rutinszerű legyen, mint a fogmosás, csak éppen annyit, azzal a különbséggel, hogy aznap annyit teszek bele, amennyit éppen bele tudok, de hogy folyamatosan ott van a fejemben, hogy valamit teszek.
Igen, és az is ott legyen a fejünkben, hogy igen, és most tettem, és ez sikerült, és elértem azt a célt, amit akartam, és most állítok magamnak új célt, amit megint el fogok majd érni, és tudom, hogy ezekből a pici-pici célokból lassan elindul a testem, vagy elindul a gyerekem teste abba az irányba, merre szeretném, hogy alakuljon.
Volt olyan történet, ahol mondjuk a gyerek problémájával való megküzdés, tehát mondjuk szuperaktívá egy egész családot?
Igen, sőt olyan élményünk is volt, hogy a szülő sokkal gyorsabban fogyott, mint a gyerek. Tehát a két vizsgálat között az egyik szülő fogyott 10 kilót. A gyereknek ezek a változtatások lassabban érkeztek meg, de fontos elem volt az, hogy a családban a szülők is felismerték, hogy ők mit tudnak máshogy csinálni.
Ha most hallgatnak minket és néznek minket a szülők, amúgy hol tudnak tájékozódni ebben a témakörben? Tehát hova fordulhat ma egy szülő, aki bizonytalan abban, hogy kell-e valamit tenni a gyerekével, vagy hova forduljon, hogyha úgy érzi, hogy már ott van valami probléma ezzel?
Én azt gondolom, hogy elsősorban az alapellátókhoz, tehát a házi gyerekorvosokhoz érdemes elmenni és végig gondolnia együtt, hogy a családban ismert betegségek és a gyerek eddigi növekedése vagy súlygyarapodása alapján kell ezzel foglalkozni.
Van olyan, amire meg azt mondanád a szülőknek, hogy na, semmiféleképpen ne csinálják. Tehát, hogy amit mondjuk rettenetesen el tudnak rontani a szülők egy ilyen kétségbeesett helyzetben.
Igen, fogyókúrára semmiképp ne fogjanak gyereket. Tehát ezek, amit felnőtteknél nem feltétlenül az orvosok szoktak ajánlani, de nagyon népszerűek tudnak lenni fogyókúrák, 30 napos kihívások, vagy éppen ilyen celebdiéták, amikkel fantasztikus átalakulásokat lehet elérni. Ezeket gyerekeknél abszolút nem szabad használni, hiszen a gyerek szervezetének nagyon-nagyon másra van szüksége, nagyon más tápanyagokra, nagyon-nagyon más kalória mennyiségre. És az is fontos, hogy a gyerekeknek általában nem is kell súlytól megszabadulni, vagy letenni kilókat. Egyszerűen elég hosszú évek alatt úgy átalakítani a testüket, ami az egészségüket szolgálja.
Amúgy konkrétan volt ilyen tapasztalat, hogy valaki a gyerekével megcsináltatott valami diétát, és annak valami negatív egészségügyi következménye lett, vagy találkoztál több ilyennel?
Igen, szoktunk olyan családokat is látni, ahol akár táplálkozási szakembertől kapnak egy nagyon rigid, nagyon rugalmatlan diétát, ami nem betartható, és egyrészt folyamatosan rosszul érzi magát tőle a gyerek, másrészt nem is ér el eredményt. Illetve olyan családdal is találkoztunk, aki egy ilyen népszerű átváltoztatjuk típusú diétával próbálta gyereknek az egyébként extrém túlsúlyát megszüntetni, és hihetetlen mennyiségűt fogyott is ez a gyerek, ő 70 kilót fogyott. De ez az egészségét egyáltalán nem szolgálta, és ami a még rosszabb volt, hogy amikor ezt a 70 kilót le tudta fogyni, akkor utána nem bírta tovább, nemhogy ezt a rettenetesen szigorú és egyáltalán nem élettani diétát tartani, de semmilyen diétát nem tudott tartani, és a kétszeresét hízta vissza.
Én egyedül azt gondoltam végül, hogy ez lehet egy nagy löket, és nyilván most nem gyerekekre gondolok, amikor mondjuk egy ilyen nagyobb, vagy keményebb diétát megcsinál akár felnőtt, de akkor ezek szerint önmagában az általános tapasztalat az, hogy löketként sem jó se gyereknek, se felnőttnek, hanem fogadjuk el, hogy ez egy lassú átalakulás, ez egy olyan folyamat tud lenni, ahol aminek a célja az, hogy egészségesebbé váljon a gyerekünk, vagy egészségesebbé váljunk mi, és nem az, hogy minél gyorsabban, tehát versenyt csináljunk abból, hogy mennyi idő alatt fogyjuk le a kilókat.
Igen, itt ez nem arról szól, hogy a bikini szezonra a legjobb formánkban legyünk. Itt önértékelésről van szó, meg egészségügyi kockázatokról. Ez egy sokkal hosszabb, és sokkal inkább hosszú távon fenntartható változtatássornak kell lennie.
A kamaszoknál mi a helyzet ilyen social media és nem tudom, különböző TikTok őrületekkel találkoztok?
Igen, és arról nagyon sok tudományos tapasztalat is van már, hogy ezek az akár mozgásinfluencerek, nem csak Magyarországon, hanem máshol is, vagy akár diétás influencerek nagyon sokszor az élettanitól igen távoli javaslatokat tesznek, tehát hogy ezeket fontos fölismernünk, fontos ismernünk őket, fontos kikérdezni a gyereket arról, hogy ő kit követ, ki az, aki tetszik neki, vagy ki az, akit szokott nézni, figyelni, és megmagyarázni, hogy mi az, ami ebből működik, és mi az, ami nem.
Elképesztő trend lett, hogy ugye már nem csak az ömlik rád ezekről a felületekről, hogy mit egyél, mit ne egyél, hanem konkrétan ilyen videóáradat van arról, hogy ki mit evett aznap, meg hogyan készített el bármilyen ételt, meg csak azt nem tudom, is rögzítik, hogy esznek, tehát hogy ennek egy ilyen elképesztően erőteljes, nem tudom én, most hívjuk ezt, hogy kultúrája lett, de ez gondolom befolyásolja nagyon erőteljesen a gyerekeket, meg azt, hogy ők mi alapján tájékozódnak arról, hogy egyáltalán mit jelent a táplálkozás az életben.
Igen, és ugye az nagyon nehéz, hogy nagyon sokféle van, tehát hogy kezdve attól az influencertől, aki rengeteget eszik, és ez a fő produkciója, ilyenek is vannak, meg azok, akik egyáltalán nem esznek semmit, és ez a fő produkciójuk. A kettő között is nagyon-nagyon széles a skála, de hogy izgalmas, hogy meg lehet találni olyanokat, olyan videókat, olyan ötleteket, ahol tényleg jó tanácsokat kapnak, vagy jó ötleteket, vagy egyáltalán csak megmutatnak egy csomó olyan ennivalót, amiről addig esetleg egy gyerek nem gondolta, hogy meg lehet enni. Vannak olyan receptek, vagy nagyon vicces trükkös elkészítési módok, vagy akár csak a legegyszerűbb a baglyos szendvics, tehát amikor úgy rakom össze a szendvicset, hogy úgy van rajta a zöldség, vagy a sajta felvágott, hogy vicces és bagoly alakja van, de hogy ilyenből van millióféle. És hogyha a gyerek emiatt elkezd megenni valamit, amit addig nem evett meg, és mondjuk megkóstol zöldségeket, akkor ez nyilván jó.
Mi az, amit ajánlanál a szülőknek részben annak a kapcsán, hogy hogyan segítsenek tájékozódni a gyerekeiknek, tehát hogy nyilván először az a szülőnek is meg kell tudnia fogalmazni, hogy mi miért jó, mi miért nem jó, tehát hogy mi az, ami mentén tudják segíteni a gyerekeiknek például a social media tartalomfogyasztását, hogy a digitális táplálkozásról is beszéljünk a téma kapcsán.
Szerintem mindenképp érdemes egy szülőnek tudnia, hogy egy gyerek mi mindent néz, és beszélgetni róla, és beszélgetni arról, hogy mi miért tetszik, meg miért nem tetszik. Elmondani, hogy ő neki mik a szempontjai, vagy ő neki mi valami miért tetszik, miért nem tetszik. Tehát ez önmagában már egy jó lehetőség arra, hogy aztán szülőként a lehető legjobb tudásommal felvértezve megpróbáljak tanácsot adni, hogy érdemes erre menni, vagy nem érdemes erre menni, illetve segítséget kérni, hogyha úgy érzem, hogy nagyon rossz vele megy a gyerekem.
És talán nem mindig érdemes teljesen démonizálni, nem? Tehát, hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy ne nézd ezeket a hülyeségeket, mert csak félrevisz, az életünk része ez, és hogy ebbe, ahogy te is mondtad, lehet tanulni is, tehát valószínűleg ebbe az irányba érdemes beszélgetni a gyerekeinkkel, nem? Hogy mi az, amit mondjuk tényleg akár receptként, akár tudásként, akár új alapanyagként így meg tud ismerni.
Igen, nyilván az egészet egyben nem érdemes tiltani, de hogy azért az a tapasztalat, hogy például egy evérzavarra hajlamos gyereknél bizonyos influencerek vagy tartalmak követése erősítheti a tüneteket, és ilyenkor néha a pszichológus azt kéri, hogy akkor ezt most állítsa le, és ne kövesse.
Mi az, amit a szülőknek tanácsolnál, hogy mi legyen az az első 2-3 lépés, vagy az az alap 2-3 szokás, amit mindenféleképpen építsenek be a mindennapjaikba, és ezzel tényleg hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekük egészségesebb gyerekkort, és utána egy egészségesebb felnőtt kort élhessen meg.
Van egy dolog, amiről igazából eddig nem beszéltünk, az az alvás. Tudnélik az, hogy a gyerek megfelelő mennyiséget alszik-e, az befolyásolja azt, hogy ő másnap mennyire fog egészségesen tudni táplálkozni. Úgyhogy szerintem induljunk el már este a lefekvéskor, és próbáljuk azt elérni a gyerekünknél, hogy a számára ideális alvás mennyiséget végig tudja aludni. És utána másnap reggel kapjon reggelit, és ha lehet, akkor a reggelibe legyen zöldség vagy gyümölcs is. Gondoljuk végig, hogy ebédig ő neki van-e lehetősége még enni valamit, és hogyha nincs, akkor csomagoljunk 10 órait, és csomagoljunk olyan dolgokat, amiket szívesen eszik, ha lehet minél több dolgot, és ha lehet, akkor ebbe is legyen zöldség vagy gyümölcs, és figyeljünk arra, hogy mondjuk az iskolából, az óvodából hazafele sétáljon is egy picit.
A záró kérdésem pedig az hozzád, hogy mi az, ami miatt a legjobban szeretsz ezzel a területtel foglalkozni?
Nagyon izgalmas azt látni, hogy hogyan lehet egy egészségügyi cél mentén elkezdeni úgy beszélgetni gyerekekkel, és beszélgetni felnőttekkel is, hogy valamit, ami nem biztos, hogy a fejükben van, vagy ha a fejükben van, akkor nem biztos, hogy az oda vezető utat látják, hogyan lehet úgy átadni, és ezt az utat hogyan lehet pici lépésekre bontva megmutatni, és azt mondani, hogy ezt most ne holnapra oldjuk meg, és ne 2 hét alatt oldjuk meg, hanem fogadják el azt, hogy ez most egy nagyon-nagyon hosszú távú program, amit elindítunk most.
Úgy és hívják, hogy cél, élet.
Igen, és az a cél, hogy egészséges és önmagával elégedett felnőttként nőhessen föl ez a gyerek.
Ez egy nagyon szuper gondolat, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
Én is köszönöm a beszélgetést.
A nézőknek és a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, a Köztjól 2 hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára és a Köztjól podcast csatornájára. Sziasztok!